szeretnék egyetlen verset kiemelni, és természetesen majd érintőlegesen beszélni a szakaszról is, amelyet imádság előtt felolvastam. Így hallgassátok meg Ézsaiás könyvének 30. részéből a 18. verszakot, ezt ülve hallgassuk meg. Ézsaiás könyvének 30. részéből a 18. verszak így szól: és azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az ítélet istene az Úr. Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Ma vigadozzál, vagy örvendj, vasárnapja van, létára Jeruzsálem, örvendező Jeruzsálem vasárnapja, és azon gondolkoztam, hogy már megint az ítéletről kell beszélnem, hát nem nagy öröm ez az embernek, hogy a gyülekezetet szüntelenül ostorozni kell, bár volt egy egyháztörténet professzorom, aki azt mondta, hogy kedves, tiszteletes urak, így gúnyolódott velünk mindig, már az első évfolyamban. Ha nem tudnak miről szolgálni, akkor menjenek fel a szószékre, kezdjék el ostorozni, vagy a gyülekezetet, vagy pedig a farizeusokat, és akkor már is van miről beszélni, és ha őket ostorozzák, akkor jó megszégyenülve elmegy a gyülekezet, és akkor már is elértük azt, amit akartunk ezen a vasárnapon. Hát nyilván csak viccelődött, és megpróbált bennünket valami másra rávenni. De azért nem lehet szó nélkül hagyni azt, hogy az Isten szolgájának nem azt kell mondania, ahogyan az előttünk álló szakaszban is volt, amit hallani szeretne a hallgatóság, hanem azt kellene mondania minden esetben, amit Isten szeretne hallani rajta keresztül. Nem mintha Istennek nagy szüksége volna a mi prédikációnkra, mert hiszen szerintem ő sose járna templomba, mert eléggé elmondná magát, ami mondandónkon, de azzal a reménységgel mondom mindazt, amit mondani fogok, hogy talán elvárja azt, amit most mondani szeretnék, és talán ő tudja kiegészíteni mindazt, amit most megfogalmazok. Néhány szó csak Ézsaiásról, hogy be tudjuk helyezni azt a kort, vagy magunkat abba a korba, amikor ő élt, a Krisztus előtti 8. század prófétája. Ő egy nagyon érdekes egyéniség, egy nagyon érdekes figurája ő az egyháztörténelemnek, Isten szolgálatának. Azt is tudjuk róla, vagy legalábbis tudni vélik sokan, hogy nem az egész könyv az ő munkája, és most sem szeretnék ebbe a vitába belemenni. Elég annyi, hogy három részre szokták Ézsaiás könyvét bontani, ami semmit nem von le az ő nagyságából, hiszen én azt gondolom mindig, hogy nem az a lényeg, hogy három Ézsaiás volt vagy egy, hanem mi az, amit Isten üzenni akar az ő könyvén keresztül. Egy nagyon izgalmas rész van a felolvasott szakaszban, amivel kezdeném a mondandómat, és ez a következő: bíztatok a nyomorgatásban és a hamisságban. Hát ki az a normális ember, aki bízik a hamisságban és a nyomorgatásban? Ezen kezdtem el gondolkozni. Vajon mi az, amit ezzel üzenni akar Isten azoknak, akik Ézsaiás környezetében élnek, és talán nem járok messze az igazságtól, ha azt akarom mondani, hogy és ránk is bízni akar valamit, vagy nekünk is üzenni akar valamit, hogy miért bíztok a nyomorgatásban és a hamisságban. És természetesen ezt nem szó szerint kell érteni, hogy mindenkinek, aki így gondolkozott, az annak az Istene a hamisság és a nyomorgatás lett volna, hanem talán arra gondol itt Ézsaiás, hogy vakon botorkálunk, miközben nyomorúság és hamisság van, és bedarál bennünket ez a közgondolkodás. Miért kell nekünk bízni a nyomorgatásban, vagy a nyomorgattatásban? Édesapámnak mondták egyszer a kollégái, hogy vakmerőség, amit ő csinál, mert hogy merészel ő az államhatalommal szemben megfogalmazni valamit, miközben tudja nagyon jól a Szentírásban, hogy nincs hatalmasság, csak egyedül Isten tudtával. Hát egyfelől azt mondta nekik, hogy az, hogy Isten tud valamit, abból nem következik az, hogy ő akarja is. Ez az egyik. A másik pedig, ő is fél, csak sokkal inkább fél attól az Istentől, aki mind a testet, mind a lelket meg tudja ölni. Azok, akiktől pedig így rettegve, vagy akiktől így rettegnek, azok csak a testet tudják megnyomorítani. Miért bíztok a nyomorgatásban, kérdezi Isten. Mi lesz velem, hogyha most szint vallok? Mi lesz velem, hogyha valami olyasmiben fogok véleményt alkotni, amely vélemény szembe megy a mainstream gondolkodással? Mi lesz akkor? Egy idő óta össze szoktam találkozni régi gimnazista osztálytársaimmal, és volt, vagy van olyan közöttük, akiket 30 éve nem láttam, és most kezdtünk megint találkozgatni és beszélgetni, és hát sok élményt fölidézünk. És az egyikőjük, aki a legokosabb volt az osztályban, elmondta, hogy egy másik osztálytársunk elég rossz véleményt fogalmazott meg róla az ő háta mögött. És aztán persze visszakerült ez ő hozzá, hogy ez szokott lenni. Hát tette fel a kérdést, vajon mi volt az oka annak, hogy ezt a véleményt meg kellett fogalmazni? Hát sohasem bántotta, sohasem volt olyan konfrontációjuk, amely indokolta tenni azt, hogy ő ilyesmit fogalmazott meg a háta mögött. És arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ez a tipikus esete a nonkonform és konform embernek. A konform ember mindig gorcső alá veszi a nonkonform típusú ember, szidja a háta mögött, és főleg azért szidja, mert olyan szeretne lenni, mint ő, de sohasem meri vállalni se a véleményét, se azt, hogy ő milyen, sem az egyéniségét, de kritikája mindig van. Miért, Istened, a nyomorgatás és a hamisság? Vajon miért kötelező az embernek mindig megadni magát, és mindig sodródni az árral a helyett, hogy megfogalmazná nyíltan, őszintén azt, amit gondol és amit hisz, nyíltan és őszintén bizakodni nem a nyomorgatásban, hanem abban, aki a nyomorgatásnál is nagyobb, abban, aki a nyomorgatásból kimenekedést tud adni. Azt mondta valaki, hogy a reménység a hit szilárdsága. Olyan, hogy reménykedem én az örökkévaló Isten cselekvő képességében. Mielőtt tovább folytatnám gondolataimat, hadd idézzek egy kortárs amerikai írót, aki talán holland származású, nem olyan óriási irodalmi kincseket szokott írni, de egy elég közkedvelt amerikai író, ő Rahel van Dyckennek hívják. Neki van egy gondolata, ami ide kívánkozik a mi témánkhoz. Még ne add fel. Néha oda, ahova Isten azt írta végig, az igazából úgy érti kezdet. Van egy nyomorgatás, és az ember végnek fogja föl. Itt a vég, összecsapott minden. Itt van a vég, mert úgy érzem, hogy ez már azért mindennek a teteje, ezt már nem lehet elviselni, ezt Isten sem gondolja komolyan, hogy én ebben álhatatos lennék. Pedig az kezdet lenne. Valamit lezárhatnál, megérthetnéd abban a nyomorgatásban, hogy lehet, hogy beezüstözted, ahogy írja ez a kis szakasz, azokat a dolgokat, amit nem kellene, hogy bearanyoztad azt, ami Istentől elfordít, nem közelebb visz, hanem távolabb. Kezdődhetne valami. És azért engedi meg Isten, én nem hiszek abban az Istenben, aki csak úgy szórakozásból az ő konyhájában különféle mérgeket kever, és azt mondja, hogy na, nézzük csak meg ott Kispesten XY-t, és öntsünk az ő életébe valami kis mérget, hát ha jól megüti a bokáját, és hát ha egy kicsit megérzi, hogy milyen budaságokat cselekedett, hanem Isten sokszor megengedi azt, hogy az ember menjen a maga útján, sőt mindig megengedi, mert én abban az Istenben hiszek, azt az Istent prédikálom nektek, aki tiszteletben tartja a mi szabadságunkat, döntéseinket, és ha nem kérünk, hátravonul, mint egy jó szülő. Fiam, elmondtam, vagy lányom, elmondtam, amit én gondolok, ha te másképp látod, nem szólhatok vele, persze egy bizonyos kor fölött. Nem szólhatok vele, megtehetném, de nem teszem. Azért enged meg sokszor valamit, hogy amire ki van írva, hogy vég, hogy lehessen újból kezdeni, lehessen talpra állni. És megértse a látó, akinek azt akarták a tortán ledugni, hogy nem kell látni, vagy látván nem lát, és hallván nem hall, ahogy az ige mondja. Van Isten, akiben lehet bízni, akármilyen körülmény van, akármilyen nyomorgatás van, vagy hamisság, hogy maradjunk az igénynél. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. Az ember egészen másként rendezné a földi dolgokat, de milyen jó, hogy nem a mi kezünkben van ez. Mert úgy néha oda csapna, nem is olyan néha, talán sokszor, és nincs türelme. És éppen magamon bosszankodtam, mert valaki úgy döntött, hogy szólás nélkül szabadságra megy, és hát ő úgy gondolta, hogy nekem azt ki kellene találni, hogyha ő nem jelenik meg, akkor ő szabadságon van. És ez a világ legtermészetesebb dolga, és akkor ilyenkor az ember elfogják az indulatai, aztán persze 5 perc múlva megbántam az egészet, hogy olyan pici ánerügy ez az egész. Hát Istennek tudni kellene, hogy kellene kormányozni ezt a világot. Oda kéne csapni jól, lezárni ügyeket, hát csak a vak nem látja, hogy itt mi a megoldás. És hogy kit mi motivál azért, amiért úgy cselekszik, ahogy. És persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell néha véget vetni dolgoknak, lezárni dolgokat. a többség védelmében, vagy az egyedülálló védelmében, ilyen is van. Elég bonyolult dolgok ezek, de milyen jó, hogy nem mi kormányozunk. Milyen jó, hogy Isten nem kérte meg, vagy nem kért meg bennünket arra, hogy tanácsoljuk őt. Jónak mondja, na gyere, törvénykezzünk. Egyik nagyon kedves barátom, aki nem hisz Istenben, mindig ezt mondja nekem, hogy egy könyörtelen despota az örökkévaló Isten. Csak olvassam el jó könyvét, én hívtam fel a figyelmét. Egyébként erre a könyvre is most mindig ezzel bosszant engem, gondolja ő, hogy bosszant. De én azt látom ebből, hogy nem bírta hatása alól kikerülni, de hogy nézzem csak meg. Hát micsoda Isten ez, aki azért, mert valaki jó, és hogy próbára tegye, kiszolgáltatja a sátánnak. Mi végre is szereted Istent, aki itt vagy? Mi az oka? Most a bőti időszakban annyiszor előkerült ez a kérdés. Miért is? Azért, mert ő vár, hogy könyörüljön ez a dolga? Vagy van valami más oka a te szeretetednek és a hozzávaló közelségednek, közeledésednek? Azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen neked. Ha pusztán ennyit akarok hallani Istenből és az ő kegyelméből, felségéből és nagyságából, elég szegényes az én Isten kapcsolatom. Lehet, hogy jó Isten kapcsolata is szegényes volt. Engem nagyon sokszor foglalkoztat ez a kérdés. Mi végre is szeretem én Istent? Mikor az embernek elmegy a kedve egy kicsit a hívő élettől, vagy elfárad, belefárad, vajon és nincs már meg az a régi lendület, az a kitörő öröm. Hát miért szereted te, vagy miért szeretem én Isten? Mi az oka? Ad valami olyat, ami különlegessé tesz, vagy azért jobb bebiztosítani őt is az én életem rögös útjainál, azért ha ott van, akkor olyan sokat nem árthat. Vagy annyira nem lehet rossz, hogyha még őt is bekalkuláljuk a jövendőbe. Mi végre? Mi az oka? Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Kegyelmes, irgalmas, hosszantűrő, vár, meg akarja várni, míg az ember megért valamit, és aztán iszonyatosan, gyorsan akarja bepótolni mindazt az időt, amit elvesztegettél nélküle, mert annyi mindent lehetne tenni, miután vele kapcsolatot találtál. Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Amen. Bocsánat, 215.